hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában, a szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. A Szentatya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. A Magyar Közlönyben megjelent a rendelet arról, hogy a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el Ferenc pápa temetésének napjára, azaz szombatra. A Szentszéki Sajtóközpont közzétette a tervet, milyen lesz Ferenc pápa síremléke. A sírkövön csak a Franciscus felirat, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. A síremléket a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában alakítják ki. A zsidó és keresztény felekezetekben hívőként élőknek feladatuk és kötelességük, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség tanait nyitottá tegyék, békességben éljék meg, de mindenki megmaradjon a saját hitében és felekezetében, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint. Soltész Miklós a Magyar Honi Zsidó Imaegylet és a Barankovics Izraelita műhely szervezésében zajló a Szentírási Közös úton a lelkivezető című konferencián beszélt Kecskeméten. Kiemelte, látható, hogy Európában is milyen szintű a zsidó és a keresztény üldözés, akár a liberális, akár a muszlim világ részéről. A húsét hétfőn elhunyt Ferenc pápáról az államtitkár felidézte, hogy amikor a Szentatya az eukarisztikus kongresszusra Budapestre látogatott, a keresztény és zsidó közösségek kapcsolatát a lánchídhoz hasonlította, nem olvasztja egyé, de összekapcsolja tagjait, ahogy a híd a Duna két partját. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmus veszélye még mindig jelen van Európában és közös fellépés sürgetett, emlékeztetett Soltész Miklós. Ha lesz Európai Uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. Ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az Európai Uniós pénzeknek is kampó, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve vagy egyik, vagy másik. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt mondta, Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdésén. Emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bejelentette, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában járt J.D. Vance azt mondta, a javaslatok területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet előző éjszaka, 9 ember meghalt és további 63 megsebesült, köztük legalább 6 gyermek, közölték az ukrán hatóságok. A béketárgyalások első lépésének teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie, amit azonban Oroszország jelenleg nem hajlandó elfogadni, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A gyermekek védelmét nem előzheti meg senki és semmi, hiszen a gyermek áldása nemzetnek, a hazának, a családnak és minden teremtett ember számára. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi konferenciájának megnyitóján. Súlyog Tamás azt mondta, mi magyarok egy családcentrikus nemzet vagyunk, és a család legféltettebb kincsei a gyermekek. Kisrigó László szegedcsanádi püspök köszöntőjében azt emelte ki, ma már Magyarországon tökéletes az együttműködés az állam és az egyház között a szociális karitatív célok megvalósításában. Hozzátette, hogy ugyanakkor ehhez szükség van a civil szervezetekre és a magánszemélyekre is. Elmondta, ma már nem elég a jó szándék, hanem komoly szaktudást, szakmai ismereteket is igényel a gyermekvédelem. A bölcsödék fontos szerepet játszanak, mert segítik az anyák munkába állását, munkahelyet teremtenek az adott településen és odavonzák a fiatal családokat. Ezt mondta a családokért felelős államtitkár a Magyar Református Szeretetszolgálat bölcsödei szakmai konferenciáján. Konz Zsófia ismertette, még 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt, most arra majdnem 70.000, és 900 olyan település van, ahol akkor még nem is volt ilyen intézmény. Végül az időjárásról. Kettőség jellemzi a folytatásban az országot, nyugaton majd zártabb lesz a felhőzet, tartósabb eső alakulhat ki, míg keleten többet süt a nap, és záporok, zivatarok fordulhatnak újra elő, sokfelé felélénkül, megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt. Gyere, rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen. Ha kell, a fényére bízlak.
Csend van a városban, ugyanaz a szomorú szemek. Kérdezik, hova tűntél, mondd, de te nem tudod a neved se. A válasz a bátra ki, ez egy késői üzenet. Bárki bármit is mondana, ne felejtsd el, hol van a te helyed. Kint ugyanaz a szél fúj csendben egy végtelen alagút. Hadat üzennék parancsra egy büntelen háborút. A társad a mélybe húz, fegyveredleg belül, visz tovább, ha menni kell, a szíved a hátsó sorba ül. Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt. Gyere, rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell a fényére bízlak. Rég keresed a szívem, azt, amit más még nem. Maradok ébren, ha jönnél, biztosan elhiszem. Várnak az éjszakák, bárhova rejtenél, ott leszünk a tűz körül, ameddig a reggel el nem ér. Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt. Gyere, rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell, a fényére bízlak. Ugye milyen szép volt.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Báder Ivánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docensét, a 14. Roma Konferencia szakmai szervezőjét.
Nagyon köszönöm a meghívást. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én nagyon szeretek így köszönni.
Örülök, hogy interjút készítetek magával. A március 20-án az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tartott 14. Roma Konferencia konferenciáról, amelynek a címe a következő volt: Akik csak nekünk kellenek. A cigány és vagy hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében sajátos módszereket alkalmazó iskolák és ifjúságsegítő intézmények programjai. Ebből a hosszú címből én arra kérem tanár urat, emeljük ki az első idézetüket, az Akik csak nekünk kellenek.
A konferencia címét, azt amikor megterveztük a tanszéken, akkor egy olyan címet kellett kitalálnunk, ami egyértelműen jelzi a hallgatóságra, amit a konferencia résztvevői számára, hogy egy olyan témáról kell beszélgetnünk, amikor is olyan gyerekekkel kell foglalkozni bizonyos intézményeknek, akiket a köznevelési rendszer mondjuk őszintén kiszorít magából, bizonyos okok miatt. Ezeket a köznevelési intézmény problémás gyerekeknek nevezi. Hát ugye az a probléma ezzel a megközelítéssel, hogy kinek a számára problémás ez a gyerek. Én azt gondolom, hogy ilyen, hogy problémás gyerek nincs, problémákkal küszködő gyerek van, problémákkal küzdő gyereknek meg segítségre van szüksége. Éppen emiatt lett az a címe is, hogy sajátos módszereket alkalmazó, mert azért igaz, hogy a címben ott van, hogy cigány és vagy hátrányos helyzetű, de ugye a hátrányos helyzet definíciója, ami hivatalosan jogszabályok le van írva, én attól egy kicsit elrugaszkodnék, mert én azt gondolom, hogy a hátrányos helyzet az sokszor nem feltétlenül csak a szegénységből fakad, hanem a kulturális másság önmagában, ami nem kéne, hogy hátrány legyen ma Magyarországon, de még azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor még mindig az. Tehát ezért fogalmaztuk meg úgy a címet, hogy akik csak nekünk kellenek, mert ezek a gyerekek kiszorulnak a köznevelési intézményekből. Azok az intézmények, iskolák, ifjúságsegítő intézmények, akik ott voltak a konferencián, kidolgoztak olyan módszertani dolgokat, amelyekkel ezeket a gyerekeket ők viszont intézményi keretek között nevelni, oktatni tudják.
A kedves rádióhallgatóknak elmondanám, hogy dr. Báder Iván tanár úr már nagyon régóta foglalkozik a kisebbség szociológiájával, családgyermek és ifjúságvédelemmel, romanológiával, és ennél a 14. Roma konferencia megnyitóján azzal kezdte, hogy hát bizony, amikor az elsőt szervezte, még fekete volt a haja, most már megőszült. Nem lett könnyű a témaköröket megtalálniuk, hogy mindig aktuális legyen, és mindig olyan előadók legyenek, akik újat mondanak. Mi változott a 14 év alatt a Roma konferenciák témakörét tekintve?
Kiemelnék önnek egy párat a 14 közül. A legelsőre azért vagyok büszke, és lehetünk büszkék intézményi szinten is, mert nem az oktatók kezdeményezték. Akkor azért volt az nagy dolog, mert maguk a hallgatók, tehát az odajáró hallgatók kezdeményezték. Talán még akkor ezt nem is nevezném konferenciának, hanem azt vetették fel, hogy szervezzünk meg egy olyan rendezvényt, ahol elsődlegesen a főiskola a belső világát megszólítva egy olyan rendezvény legyen, ahol a roma kultúrát, egyértelműen főleg a magas kultúrát tudjuk bemutatni, tehát képzőművészeket, zenét, tánckultúrát, stb. Tehát, hogy ezt népszerűsítsük a tanítószakos, óvodapedagógus és szociálpedagógus hallgatók körében. A hallgató önkormányzattal közösen csináltuk meg ezt. Annak még nem volt tudományos, íze, ha szabad így fogalmaznom, hanem elsődlegesen tényleg kultúra közvetítés volt a célja. Ezután viszont, mivel láttuk, hogy nem csak a főiskola belső világát tudja megszólítani, hanem a közvetlen mikro és makro környezetet, ezért azt gondoltuk, hogy akkor ez a kezdeményezés váljék tudományossá, és akkor tényleg konferenciának nevezzük ezt, ezért akkor már tudatosan építettük fel a témákat. És akkor amelyikre nagyon büszke vagyok, az pár évvel ezelőtt történt, az volt a címe, hogy a katolikus egyház a romák szolgálatában. Azért vagyok nagyon büszke, mert a délelőtti plenáris ülésen akkor, emlékszem, hogy nekem 3 püspököt sikerült egyszerre leültetni, ami óriási dolog volt, ahol még Bér Miklós püspök atya volt, ugye a Váci püspök, Székely János püspök atya még akkor segédpüspök volt, ugye a budapesti egyházmegyében, illetve sikerült még leültetni a görög katolikus Kocsis Fülöp volt, ugye a metropolita, aki most már az lett, akkor még ugye püspök volt, Dúl Géz atya volt még akkor a roma pasztoráció, itt felelős országos referens. Én azt gondolom, hogy ez óriási dolog volt. Délután pedig cigány származású papokat sikerült meghívni, szerzetest is és papokat is, akikkel egy kötetlen beszélgetés zajlott. Én azt gondolom, hogy az volt az egyik csúcspontja. De ha már említett itt a gyerekvédelmet, akkor azt kell mondjam, hogy ilyen témából is volt már konferencia, a Szent Ágota központból voltak, és még sorolhatnám tovább. Olyan szervezetet is sikerült meghívnunk, hál' Istennek, akik például cigány gyerekek örökbefogadásával foglalkoznak. Ez is egy nagyon jó téma volt. Az idei téma pedig azért tartottuk aktuálisnak, mert bár nagyon sok sikereket lehet elmondani most a cigány gyerek gyerekek oktatásával, nevelésével kapcsolatosan, ami most az utóbbi években történt, de én azt gondolom, hogy sajnos még mindig elég szelektív az oktatási rendszerünk, és igenis szükség van az egyház részéről jövő kezdeményezésekre is, amelyek adaptálhatóak tudnak lenni, illetve a civil szervezetek részéről is, akik viszont olyan módszereket tudnak bemutatni, amelyeket én azt gondolom, hogy akár állami, akár önkormányzat, akár egyházi fenntartású iskolák is, akik ezzel a célcsoporttal foglalkoznak, be tudnak építeni a saját pedagógiai programjaikba.
Március 20-án a Szapor Vilmos Katolikus Főiskolán nem csak a nagy előadó telt meg, hanem kivetítésre is szükség volt egy másik tanteremben. Olyan nagy számú volt a pedagógus és főiskolai hallgató érdeklődő. Ami azt jelzi, hogy szükséges ezeknek a tapasztalatoknak az átadása, amelyeket a plenáris ülés keretében hallhattunk. Kérem, emeljen ki néhányat.
Rektor úr rögtön a megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy sajátos módszereket. A nevelés tudomány még mind a mai napig vitákat eredményez, hogy egyáltalán fontos-e azt kihangsúlyozni, hogyha egy más kulturális közösségből jövő gyerek, ugye Magyarországon a legnagyobb kisebbség a cigányság, hogy szükség van-e tényleg velük másképpen foglalkozni, más módszerekkel, vagy egyszerűen csak a gyereket kell benne látni, szívvel, lélekkel kell hozzáállni a gyerekhez. Több csoport vitatkozik mind a mai napig egymással. Én annak a csoportnak a tagságát erősítem, aki azt mondja, hogy igen, kellenek sajátos módszerek, mert azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféle kezdeményezés ellenére vannak az országnak bizonyos régió, ahol társadalmi kényszerhelyzetek vannak, és vannak olyan intézmények, ahova meg csak kimondottan cigány gyerekek járnak. Na most ezek az intézmények sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mondjuk azok az intézmények, ahova bizonyos számban járnak cigány gyerekek, mert hogy mondjuk őszintén azok az intézmények, ahova csak bizonyos számban járnak, azok főleg a cigányságnak azt a társadalmi státuszú családjait vonzák, akik azért már jobb társadalmi helyzetben vannak, tehát velük annyira mélyen olyan jellegű problémákkal nem kell foglalkozni, mint mondjuk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis településen működő cigány többség iskolában, ott a szegénység kultúrájától kezdve, amit az magával hordoz, mindennel kell foglalkozni. Teljesen más pedagógiai módszerekkel kell ott dolgozni. A másik meg, ami indokolja ezeket a sajátos módszereket, és mindjárt mondok kettőt-hármat, minden kutatás az bizonyítja, hogy az általános iskolai képzésben azért már vannak áttörések. Tehát ott azért már javultak az eredmények, ha csak a Kemény Istvánféle kutatásokra gondolunk. Akkoriban a 8 általános iskola vízválasztó volt. Már lassan mondjuk őszintén, egyszerű sima érettség is lesz már vízválasztó, tehát vagy valami nagyon jó szakmával, vagy a felsőfokú végzettséggel kell rendelkezni, sőt már ott is meggondolja az ember, hogy milyen szakot választ, amivel később az életben boldogulni tud. Azt gondolom, hogy igenis szükség van ezekre a módszerekre, mert nagyon-nagyon lemorzsolódás. Még mindig igaz az a Kemény Istvánféle megállapítás, hogy a cigány gyerekek, ha bekerülnek a középoktatási intézményekbe, főleg a szakképzésben, mivel nincsen szerintem semmi probléma, ha piacképes szakmákat tanulnak, de az érettségit adó iskolákban, ha nincsen mögött valaki patrónus, mentor, teljesen mindegy, hogy most melyik szót alkalmazom, akkor egyértelműen bizonyítható még mindig a nagyon erős lemorzsolódás. Természetesen vannak kormányzati intézkedések, én azt gondolom, hogy nem csak anyagi motiváció kell ahhoz, hogy fontosnak érezze egy család, hogy a gyereke bent legyen egy ilyen intézményben. És ezek az iskolák, akik részt vettek intézmények ezen a konferencián, ezeket a módszereket hozták. Ilyen például, hogy a Buratino Csepelen működik, amiről egyértelműen tudnunk kell, hogy ez nem csak általános és középiskola, hanem egy gyerekvédelmi szakellátást is ellát, hiszen gyerek otthonként is funkcionál, tehát olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik a családból kiemelt gyerekek. Nagyon komoly mentorprogramot csinálnak ebben az iskolában. A másik intézmény, a Zöldkakas Líceum már évtizedek óta kimondottan a rendszerből kiszorult gyerekekkel foglalkozik, ők érettségig viszik el a gyerekeket, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a társadalmunknak most az a legnagyobb feladata, hogy a középréteget erősítse meg, ami a roma társadalom esetében még szűkebb réteg lenne, ha érettségit adó iskolákba járnának. És ezek az iskolák munkásságuk során észrevették, hogy nagyon jellegzetes az úgynevezett atipikus tehetség. Tehát akik folyamatosan frusztrálva érzik magukat, de bizonyos területen olyan nagyot tudnak alkotni, amire az ember nem is tud gondolni. Nem mondanék egy történetet. Józsefvárosban tanítottam egy roma többségi iskolába, és egyszer nekem kellett bemenni, helyettesítem napközit, mert nem volt napközis kollega. Ugye nálunk működött a sakszakkör. De a sakszakkörre csak azok a gyerekek járhattak, akik matematikában nagyon jók voltak. Ez volt a szabály. Ráadásul a aki akkor csinálta nálunk ezt a sakszakkötő, Budapesti Sakszövetségnek az egyik prominens képviselő volt, csak nálunk tanított. És akkor az egyik hetedikes cigánygyerek nem mehetett, mert ő ugye renitens volt, matematikából elégtelenei volt, de mint kiderült, főleg azért, mert nem volt felszerelése rendszeresen az órán. És akkor bementem a napközibe, és mondta nekem, hogy játszik-e velem Iván bácsi egyet sakba, hát mondom, úgyis meg foglak téged majd verni sakban. Közlöm önnel, hogy a gyerek olyan szinten vett meg sakban, mint annak a rendje, és bármennyire léptem át a szabályokat, mégis bevittem a sakszakkörre, és megkértem a kollégát, hogy mondtam, hogy játszom már ő is vele egyet. Őt is megverte. Majd beneveztük a kerületi sakkversenyre, megnyerte az elsődét, a fővárosin a másodikat. Na onnantól kezdve a gyerek nem bukott matematikából. Tehát azért mondom, hogy meg kell találni ezeket a tehetségeket, akik egyébként ugye bizonyos területeken nagyon-nagyon-nagyon jók.
Itt a konferencián nem csak sokat tanultunk az előadóktól, az előadásokból, de rájöttünk, hogy máshogy kellene közelítenünk sok kérdéshez, hogy amit sokszor a társadalom haszontalan tudásnak gondol, haszontalan időtöltésnek, ezeket kellene erősíteni, mert egy-egy területben kiválóak lehetnek. A Buratino segítőkezek iskolája igazgatója pedig többször használta azt a kifejezést előadásában, hogy sokan sodródnak ide, de megtalálják önmagukat. Hát ez óriási dolog, tehát én azt gondolom, hogy ezért volt nagy sikerű az önök tanácskozása. Hogy lehet megtalálni ezeket a módszereket?
Azt gondolom, ha ráerőltetünk egy más helyen bevált módszert valamelyik intézményre, az sose fog működni. Mondok egy példát, és nagyon bízom benne, hogy nem érti senki félre. Például Nyírbátorban, amikor a Kedvesház modellt a Lázár Péter megcsinálta, akkor az egy fantasztikus dolog volt. Az azt jelentette, hogy ő délután szinte ilyen tehetséggondozó kollégiumot csinált a gyerekeknek a saját házában. Kidolgozottak ezek egy saját házi rendet, tehát úgy működött, mint most például az Arany János tehetséggondozó program. Ott azt meg lehetett csinálni abban a régiban, de például ugyanazt adaptálni már egy budapesti józsefvárosi környezetbe, én is dolgoztam sokáig, ott már nem lehetett. Tehát bizonyos elemeit át lehetett venni, de sok mindent nem lehetett. Tehát én azt hiányolom, és válaszolva a kérdésére, hogy akik itt előadtak és kihangsúlyoztak egy-egy módszert, azoknak nincsen meg a megfelelő publikációja. Nagyon hiányolok egy olyan módszertani kötetet, ahol ezek az intézmények, akik sikereket érnek el, azokat a módszereket összegyűjteni, ezeket nyilvánosságra hozni, mert azért mondjuk meg őszintén, ezek az intézmények főleg civilek, tehát civil alapítványok, egyesületek, viszont mit tud csinálni? Délután én fel is vetettem ezt a kérdést, amikor a körasztalos beszélgetés volt, hogy mit tud csinálni egy állami fenntartású, roma többségű iskola mondjuk Borsod környékén, akinek nincsenek meg azok fajta kapcsolatrendszerei, mint ezek a civil szervezeteknek. Bizonyára hallottam, amikor a Buratino igazgatóasszony felsorolta, hogy rengeteg adományt tudnak szerezni. De egy állami fenntartású intézmény, aki ugye egy olyan településen működik, ahol többségében már csak romák élnek, neki ez nincsen meg, mert egy olyan régióba funkcionál, ahol adományokból nem tudnak programokat szervezni. Ezért a módszerekből a tantestület bevonásával, mert én ennek vagyok a híve, hogy nem szabad ráerőltetni egy jól működő modellt egy az egybe egy tantestületre csak akkor, hogyha azzal azonosulni tud egy adott tantestület. Én mindig azt mondom, hogy adaptálhatóvá kell ezeket tenni, le kell írni, és majd az az iskola, az az intézmény, aki valamelyikből adaptálni akar valamit, az majd eldönti a nevelő testületével együtt, hogy mit szeretne, mennyire tartja azt hatékonynak, átültethetőnek a saját intézmény struktúrájára. Én ezt gondolom.
Hadd kérdezzem meg, hogy ennek az interaktív kerekasztalban elhangzott beszélgetésnek lesz esetleg megjelenő kiadványa.
Én minden egyes konferenciát így próbálok felépíteni. Tehát van egy plenáris rész, és én azt gondolom, hogy egy előadó, ha eljön hozzánk, elmondja 20 percben a saját előadását, akkor hasznos ez. Ugye lehet kérdezni és vitatkozni, és én a vitát, mint módszert nagyon jónak tartom, amennyiben ugye az nem személyeskedésig megy el. Ennek nem szokott megjelenni leírata. Azért nem, mert ez már nagyon interaktív. Tehát nem olyan, mint egy délelőtti plenáris, amit le lehet írni, vagy be lehet kérni tanulmányt is egy kötetbe bele. lehet tenni. Éppen azért válik nagyon interaktívvá, mert nem az a célja, hogy ez nyomtatott formában jelenjen meg, hanem pontosan az a célja, hogy tényleg egy ilyen egészséges vita alakuljon ki. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a moderátor szerepet ellátó Kála Jernő, aki egy olámban kisebbségi ombudsman volt, egyébként a saját kollégám, még nekem is sikerült bizonyos területeken vitába keverednem vele, mert nem vagyok benne biztos, hogy mi is mindenben egyetértettünk, pedig ő is ugye cigány származású, én is cigány származású vagyok. Nem kell nekünk mindenben egyetérteni, én azt gondolom, hogy ez a szakmának a művelése. Mint ahogy a plenáris ülésen előadók közül is, volt olyan, akik a hallgatóink, amikor feltették a kérdéseket, sokszor nézetekben különböztek, amiben miért ne vitatkozhatunk volna.
Egyetértettem önnel, amikor azt mondta, hogy azt a családot, azt a helyzetet, azt a szociokulturális hátteret is figyelembe kell venni, ahonnét ezek a gyerekek oda sodródnak valahova.
Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek különböző képességek vannak. Tehát nem fogok ráerőltetni egy matematika tagozatot egy olyan gyerekre, akiről tudom, hogy matematikából nem jók a képessége. Akkor lehet, hogy neki fejlesztésekre van szüksége. És én azt gondolom, hogy nekünk nem szabad a ló túloldalára se átesni. És most beszélek úgy, hogy nekünk cigányoknak. Tehát az, hogy sokszor indokolatlanul kerültek annak idején speciális osztályba cigányok, ez egyértelmű. De ne csináljuk már azt, hogy minden egyes kezdeményezés mögött a szegregációs akaratot akarjuk látni. Annak a gyereknek, akinek fejlesztésre van szüksége, én azt gondolom, hogy a származásától függetlenül kapja meg inkább azokat a fejlesztéseket, amivel majd később az életben nagyon jól tud boldogulni. Nekem van egy vágyálmom, ha szabad elmondani, és ezen a konferencián is felhangzott. Bízom benne, hogy még én élek, addig sikerül, sokat imádkozom érte. Én azt gondolom, hogy biztos megcsinálnám az ország első katolikus roma nemzetiségi tehetséggondozó gimnáziumát. Miért ne lehetne katolikus cigány családok gyerekeinek, akik nagyon-nagyon jó képességűek, egy tehetséggondozó kollégiummal ellátott nemzetiségi iskolát? Hát, hogyha a horvátoknak, szlovákoknak van, akkor miért ne lehetne? A Gandhi gimnázium annak idején ugye így működött, de az nem katolikus volt. Azt gondolom, hogy ezzel akkora dolgot csinálnánk, hogy Európa hírű lenne.
Engedje meg, hogy egy kifejezésre rákérdezzek. A kulturális bemutató program alatt az önök meghívójában így szerepel, hogy a művészetek valamely területén autodidakta módon tanuló tehetséges cigány, roma gyerekek bemutatkozó produkciói. Mi a különbség?
Mind a két kifejezést azért illik használni, főleg, hogy ilyen hivatalos meghívót vesz a kezébe, vagy bármilyen tanulmányt olvas, mert a cigányság ez nem egy homogén csoport, hanem egy heterogén csoport. Ha ragaszkodunk a 1950-es felosztáshoz, amit annak idén megcsináltak, akkor tudjuk, hogy legtöbben azok a cigányok élnek Magyarországon, akik már nem tartják a hagyományokat, nem beszélik a nyelvet. Tehát én is egy olyan családból jövök, akik már nem beszélik a nyelvet. Látom, ugye Mária Terézia korában úgy asszimilációs törekvéseknek voltak kitéve, tehát rá lettek kényszerítve, hogy az általuk beszélt nyelvet, szokásokat elfelejtsék. Ők a legnagyobb számban élnek Magyarországon, és amikor a 19. század végén megérkezett Erdély, ugye hát az akkori román fejedelemség, ami létrejött csoport, ugye olát cigányoknak nevezzük, viszont ő rájuk nem vonatkoztak ezek a szabályok, illetve rendeletek, amiket még korábban Mária Terézia kiadott, ők hozták magukkal a lovári nyelvhasználatot, a szokásokat, a hagyományokat, és mivel a 1971-es londoni nagy világkongresszuson, a cigány világkongresszus, én Magyarországot a lakatos menyhét képviselt annak idején, ez így leghíresebb bírunk, ott elfogadták azt, hogy a lovári nyelv legyen az irodalomnak is a nyelv, a cigány irodalomnak, meg az összekötő nyelv is. Mert hogy európai országaiban ezt a nyelvet használják, hogy a romani nyelvcsaládhoz tartozó lovári nyelvet. A lovári nyelvben ilyen kifejezés, hogy cigány nem létezik. Tehát ők magukat romaként definiálják. És mivel ugye Magyarországon ők a második legnagyobb csoport, ezért tiszteletbe kell tartani azt, ezért ugye tanulmányokban, romológiával foglalkozó szakemberek tudják, hogy ezért illik ezt mind a kettőt használni, amikor ilyesmit csinálunk.
Most ezt azért is kérdeztem, mert március 29-én nagyon izgalmas könyvbemutatót tartottak az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A könyv címe Sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni. Cigány papok növekedés története.
Korábban már volt egy hasonló interjúkötet, de teljesen más céllal csinálták meg. Az ötlet onnan jött, hogy a főiskolánkon létrejött egy módszertani kutatóintézet, amit a Kála Jernő vezet. És olyan kutatásokat szeretnénk végrehajtani, tanítani, ami a romológia témaköréhez illik. Az nem feltétlenül csak a nevelés tudomány területén, hanem egyházi részen is. Azt gondolom, hogy ez azért egy hiánypótló, de mi most kimondottan arra voltunk kíváncsiak, és ez volt a célunk, hogy megint képtelen vagyok ezt elmondani önnek. Én nem tudom milyen indítatásból, de az egész családomból én mentem templomba csak 8 évesen. Tehát felöltöztem vasárnap reggel, és azt éreztem, hogy nekem el kell menni oda.
És a családtól?
Senki nem volt. Senki. És én 8 évesen azt éreztem, hogy nekem oda menni kell. Ráadásul én rengeteget jártam a könyvtárban, én sokkal többet tanultam a falu könyvtárában, mint a tanítási órák alatt. Ha rengeteg könyvet haza is vittem, akkor apámék azt mondták nekem, hogy biztos ebből a gyerekből pap lesz. És én ettől annyira megijedtem, úgy megijedtem ettől a helyzettől, hogy utána nem mentem a templomba, amikor ez a mondat elhangzott. Miért mondom ezt? Arra, én főleg ezeknél az interjúknál három dologra voltam kíváncsi. Őket miért nem tudta kilendíteni a saját közösségük ebből az elhatározásukból, ami miatt a Jóisten megszólította őket, hiszen végigvitték, felszentelték, vagy felszentelés előtt állnak, stb. Felvállalták esetleg a konfliktus még a saját családjukkal és a közösségükkel, főleg ugye a római katolikus papok, akik ugye a cölibátus miatt ugye nem alapítanak családot, tehát hogy tudták ezt a konfliktus helyzetet megvívni a saját környezetükkel, vagy esetleg saját magukkal, ez nagyon érdekes volt, és ami engem nagyon érdekelt még, hogy mennyire fogadja el őket a kis településen, mondjuk a nem cigány közösség, hogy odaáll az oltárhoz egy barna bőrű fiú, és elkezdi mondani az Isten igéjét, hogy ezt mennyire fogadja egy nem cigány közösség. Nagyon-nagyon érdekelt az még, hogy ők be tudják-e jobban vonzani a templomba a cigányokat cigány papként, és ami érdekes a történetben, hogy akkor ők most papként definiálják-e magukat, vagy cigány papként, mert a kettő nem mindig szerintem ugyanaz. Ezekre mind válaszokat kapunk. Nem akarom most elmondani, ez legyen a beharangozás ennek a könyvnek. És a sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni cím, az egyik atya használja, az Orsó Zoltán atya. Remélem, hogy ő most nagyon örül annak, hogy az ő nevét itt kihangsúlyozom. Ő Székely János püspök atya egyház megyéjében funkcionál. Ő egyébként egy beás származású cigány fiú. Elmondhatom, hiszen benne van az interjú kötetben. Nagyon-nagyon-nagyon rossz háttérrel a háta mögött, egy bántalmazó család, apa és még stb. De sőt, kiemelték a családból és gyerekotthonban őt, hogy mekkora dolog az, hogy egy ennyire kudarcos, bántalmazott gyerekkor ellenére valaki mégis a Jóisten mellé teszi le az esküjét.
Kinek ajánlhatjuk ezt a könyvet?
Azt kell, hogy mondjam, hogy aki minket most hallgat mindenkinek, ajánlanám, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban, ez a meg.hu, ha ezt a címet beütik, sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, akkor azonnal megvan PDF formátumban az egész interjúkat. Tehát
kedves hallgatóink, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolában március 20-án tartott 14. Roma konferencia kapcsán dr. Báder Iván főiskolai docenssel, a konferencia szakmai szervezőjével beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Gyógyítónak ébreszt fel, friss vagy és tiszta, tele I'm
Túl nehezek az álmaim, rég cipelem és nincsenek társaim, akik segítenének, ha egy-egy összedől. Valamit súgnak a tegnapok, nem hallom túl, hangosak a sóhajók. Ez a bizonytalanság lassan összetör. Máshol, máskor, mással élni volna jó. Ez a furcsa új világ, úgy érzem nem nekem való. Nem számít, merre visz az út, nem számít, honnan, hova jut. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek se árt. Mert úton lenni jó, a lelket megvigasztaló. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Ezek az álmaim, rég cipelem és nincsenek társaim, akik segítenének, ha egy-egy összedől. Felemészti a fájdalom, vagy átok lehet, hogy én nem láthatom. Ez a hirtelen jött magány megvisel. Máshol, máskor, mással élni volna jó. Ez a furcsa új világ, nem nekem való. Nem számít, merre visz az út, nem számít, honnan, hova jut. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Mert úton lenni jó, a lelket megvigasztaló. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Máskor, mással élni volna jó. Ez a furcsa új világ, úgy érzem nem nekem való. Nem számít, merre visz az út, nem számít, honnan, hova jut. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Mert úton lenni jó, a lelket megvigasztaló.
Ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég, így most jó. És ölej magadhoz, nincs semmi baj, minden harc véget ér. Új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
mert jól félsz. A jújból ácsorgunk egymástól pár ajtóvá.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Mennyországról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Szent Domonkos egyenesen azt mondta, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. És ugye mind a kettő az imádság. Amikor Istenről beszél valaki, akkor is tulajdonképpen imádkozik, mert az embereket akarja közelebb vezetni Jézushoz. Az embereket akarja megszerettetni Jézussal. 36. Zsoltár 10. versében olvashatjuk: Istenünk, a te fényességedben szemléljük a fényt. És a dogma így hangzik: Isten látása és boldogító élvezésére csak úgy lesz képes az ember, ha megkapja a dicsőség fényét. Erre külön kegyelmi ajándékkal tesz képessé minket az Isten. Isten maga emeli fel képességeinket, hogy közvetlenül felfogjuk és megismerjük őt a maga transzcendens valóságában. Minél nagyobb a fény, annál többet lát az ember. És itt még egyszer mondom, ne csak a szemlátására gondoljunk, hanem sokkal inkább a szívlátására. Már a természetes ész fényénél is sokat láthat az ember, ez a lumen rationis. A hit fényében még többet lát az ember, ez a lumen fidei, és a legtöbbet látunk Istenből a dicsőség fénye által, lumen glóriá által, ami Isten külön ajándéka. De hát tudjuk, a hit fénye is. Ha eljutunk a mennyországba, amit nagyon remélünk, és oda igyekszünk, és mindent megteszünk azért, ami részünkről megtehető, és Isten kegyelmét kérjük, hogy valóban eljussunk oda, abba az örök nyugalomba, ami nem tétlenséget vagy passzivitást jelent, hanem célbaérést, célbajutást, befejezettséget. Dinamikusan bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által, a Szent Lélekben. Katekizmus szerint a mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak, vele fognak uralkodni örökkön örökké. vessük össze a Jelenések könyvének 22. fejezet 5. versével. A mennyországhoz a földön a templom hasonlít legjobban. Katolikus templomban ott van a szentségi Jézus, és amikor templomba megyünk, akkor hozzá megyünk, vele akarunk együtt lenni, vele akarunk egyre tökéletesebben egyesülni, és ez a legtökéletesebb egyesülés az Istennel, Krisztus által az Eukarisztiában történik meg, amikor magunkhoz vesszük az Eukarisztiát. Egyenesen Isten, a Szent Háromságos Isten jön a szívünkbe, és akar egyesülni velünk. A mennyországban szeretünk és dicsérünk. Ott már nem tudunk nem szeretni. Itt a földön még tudunk nem szeretni. Ott már nem tudunk nem dicsérni. Itt a földön bizony sokszor nagyon keveset dicsérünk. Minket is keveset dicsérnek. Azt mondják, az ember 5 éves koráig szinte bezsebeli az összes dicséretet, vagy a dicséretek nagy részét. És 5 éves kora fölött már ebben nagy hiány szenved. Ha a mennyországban csak szeretünk és dicsérünk, akkor kezdjük el itt a földön. Egyre inkább szeretni egymást, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szeretet szenvedéssel jár, és a szeretet, az igaz szeretet mindig szenvedéssel jár, ugyanakkor örömmel is. Szeressük egymást, mert erre lettünk teremtve. Ez a fő hivatásunk. Ha szeretünk, mindent megteszünk. Ha nem szeretünk, semmit nem tettünk. Üresen múlnak a perceink, napjaink, éveink. Amiből hiányzik a szeretet, abból hiányzik az Isten. Mert, mint ahogy János mondja, Isten a szeretet. Ne hiányozzon semmilyen tevékenységünkből a szeretet, a legapróbbból sem. És az emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban mindig a szeretet legyen az Úr. És még ha ellenszenvet érzünk is a másik irányában, mert az gyakran előfordulhat, akkor is tudatos döntéssel határozzuk el, hogy én szeretni akarom akkor is, mert Jézus szereti, és én Jézust akarom követni ebben is. És dicsérjünk, ne hízelegjünk. Különbség a kettő között talán annyi, hogy a hízelgésben ott van valami önös szándék is. Amikor valamit el akarunk érni, és ezért hízelgünk, úgy dicsérjük a másikat. És tulajdonképpen ez a hízelgés, ez a mi önzőségünkből fakad. Mert mi akarunk valamit elérni a másikkal szemben, vagy a másik által. De amikor őszintén dicsérünk, az hasznos a dicsérőnek, és annak is, akit megdicsérnek. Szükségünk van a dicséretre. Számoljuk csak össze, hogy a mai napon hány dicséretet kaptunk, vagy hány dicséretet adtunk. És bizony elég siralmas lesz a statisztika. Se dicséretet nem nagyon kaptunk, és nem is nagyon adtunk. Ezeket tudatosan lehet gyakorolni, és tudatosan törekedni rá. Hazamegyek, és megdicsérem a férjemet. Eddig csak szapultam, esetleg mindig a hiányosságait láttam, hibáit láttam. Egy életen keresztül próbáltam szidással, kritikával megváltoztatni, és rájöttem, hogy nem sikerült. Egy élet is kevés volt. De megpróbáltam-e dicsérettel, szeretettel. Meglátom-e benne a jót, mert minden emberben van jó is, és ott van sajnos a rossz indulat is. Eszembe jut Böjte Csabának a története, remélem jól mondom el, én is így hallottam, fölvett valakit az úton, stoppolt, zuhogott az eső, beszállt hozzá egy hölgy, és amint beszállt, rögtön elkezdte szidni a férjét, hogy ilyen meg olyan a férjem, és Csaba atya állítólag megállt, és mondta, hogy szálljon ki, én nem akarom tovább hallgatni, hogy maga csak szidja a férjét folyamatosan. És akkor a hölgy mondta, hogy de hát Atya, hogy telt ilyet, hogy kitesz az esőbe engem? Na jó, visszaszállhat, de azzal a feltétellel, hogy mostantól dicséri a férjét, és a jó tulajdonságait sorolja. És hát a hölgy kénytelen kelletlen ezt kellett tenni, és dicsérni a férjét, és amikor odaértek, odafordult az atyához, és azt mondta, hogy atya, nem is olyan rossz ember az én férjem. És kiszállt a kocsiból. Hát, ha nem így volt teljesen a történet, akkor elnézést kérek, de a tanulság az egyértelmű belőle, hogy hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni, és egyre tisztábban látni. És nem csak az emberekkel van így, hanem a világgal is. Be tud sötétedni a szívünk, lelkünk, szemünk, és csak a rosszat látjuk a világban, mert a sátán, a gonosz ezt akarja láttatni velünk. De a tisztának minden tiszta, a jónak minden jó, és mindenben meglátja Isten akaratát, még ha az látszólag kívülről rossz is. Nézzünk egyre inkább Krisztus szemével, és virágba borul az életünk, és a sötétség, a homály, mint egy köd, amit ha jön a szél, elfúj, és egyre tisztábban látjuk a világot, és az Istent is. Ugyanúgy be tud sötétedni a szívünk Isten irányában is. Tudjuk őt is sötéten látni. Elhagyott minket, nem segít már, távol van tőlünk, magunkra hagyott. És hát ez elmehet egészen a hitetlenségig, a hitehagyásig. És akkor elkezd az ember máshol keresni örömöt, boldogságot, más vallásokban, akár az ezotériában, okkultizmusban. Ne engedjünk a sötét látásmódnak. Mondjunk ellene. Ahogy jön a rossz gondolat, a gyanú, a sötétség, mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg ettől minket. És kérjük az örömöt, a világosságot, a tisztánlátás kegyelmét. A mennyországban folyamatosan szeretünk és dicsérünk, tegyük már ezt itt a földön is, minél tökéletesebben. Tehát a mennyországban a örömünk és boldogságunk lényege Isten boldogságos közvetlen színelátása, de vannak járulékos örömök is, például a szentek közössége, együtt lehetek a szentekkel, a test visszakapása a parúziakor, test és a lélek egysége újra visszaáll, visszakapom a testemet, és a test és a lélek együtt veszi ki részét a dicsőségben, örömben és a boldogságban. Járulékos öröm még a mennyországban az is, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre, amikre itt nem kaptunk választ. Egyre inkább megismerjük az igazságot. A mennyországban bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a mennyországról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.